Említettem önöknek azt, hogy meghívottakat is fogunk köszönteni. Hát a kultúra összeköt, ez a gondolat hívta életre a Kultfestet, amelynek célja, hogy a történetek, az irodalom, a zene és a művészet közösséget teremtsen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az eseménysorozat, amelyre idén október 11-e és 13-a között kerül sor, városunk kulturális életét színesíti és mer új formákat, új keretet adni az együttlétnek. A mai reggelen erről beszélgetünk vendégeinkkel. Szeretettel köszöntöm Botta Trombitás Melinda szervezőt és Kádár Anna Mária pszichológus. August, szintén szervezőt. Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát tegnap érkeztetek haza Budapestről, ezt most nem tudom kihagyni. Hogy ilyen frissek vagytok?
Mindig azok vagyunk, nem? Legalábbis látszólag
azoknak
szerintem.
Tűnünk.
Igen, igen.
A szervezésnek a hullám, a lökete, ez az éltető erő, vagy alapjáraton ez az alaptermészetetek?
Szerintem ilyen a mi dinamikán ki tudunk működni, és nem hiába vágtunk bele ugye a Kult szervezésébe is. Hát úgy nagyjából azonos dinamikánk van, és tulajdonképp ennek a hullámát a te szavaddal élve lovagoljuk meg minden alkalommal, minden évben, és most akkor úgy szintén, és picikét kijavítalak, hogy október 10-12 között azt hiszem, hogy a tavalyi kis összefoglalónkat sikerült most neked kilesni, mert hogy idén október 10-12 az lesz a péntek, szombat, vasárnap, amikor találkozni várjuk.
Nem, ezt én néztem el, mert számukról van szó, és ebben egyébként nagyon rossz vagyok, ezt én néztem el.
A Marosvásárhelyi Kultúrpalotában, ahogy már az elmúlt években hozzászoktak az érdeklődők.
Ugye a Kultfest mottoja, hogy a kultúra összeköt bennünket. Mit gondoltok, mi az, ami ma leginkább szétszakítja a közösségeket, és hogyan tudja ezt a kultúra áthidalni?
Hát szerintem a kultúra ad egy olyan közvetítő szerepet, amiben sokan össze tudunk kapcsolódni, és valójában a Kultfestnek is ez a szerepe, hogy kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, diákokat egy közös szál mentén összekapcsolja, és most ez a közös szál, ez a kis és nagy kamaszkor, azok a tabu témák, azok a kihívások, amiket rejt magában ez az időszak, és én azt látom, hogy ha egy kicsit más oldalról közelítjük meg, és bátran kimerjük mondani azokat a dolgokat, amelyek esetleg ilyen kérdőjelesek, vagy amikről csak is suttogunk, vagy így egymás között beszélünk csak, és ezt nyilvánosan így szintére tudjuk vinni, akkor ez tényleg egy olyan szál lehet, ami mentén a történeteink összekapcsolódnak, hiszen én azt látom, hogy rengetegszer szeretnénk fenntartani azt a látszatot, hogy tökéletesen működünk a szerepeinkben, és akkor jön ez a feloldozás, és szerintem ebben a kultúra is segít, amikor ezeket a maszkokat, állarcokat levethetjük, és őszintén, tabumentesen beszélhetünk ezekről a kérdésekről.
Egyébként melyek a legnagyobb tabu témák? Engem ez is érdekel. Mi az, amiről egymás között beszélünk, viszont a nagy nyilvánosság elé nem megyünk ki ezekkel a témákkal?
Hát szerintem az egyik a szexualitás, erről is szó lesz majd a Kultfesten, másik a halál. Szerintem a tinédzserkor is ilyen. Arról is csak szerintem ilyen személyes beszélgetésekben mondjuk el, hogy hát azért nekem is vannak gondjaim, vagy az én gyerekem is pofázik, vagy bevágja az ajtót, vagy rebellis bizonyos területeken.
Egyáltalán a szülőség.
Igen.
Akkor.
És a szülőségnek azok a dimenziói, amik nem a tökéletes szülőségről szólnak. Tehát amikor megmerjük mutatni azt, hogy hát lényegében ami kiskamaszkorban már megtörténik, hogy a szülő a szent meg a félisten szerepből le kell szálljon a földre, és húsvér emberré kell váljon, és ezért, végülis összekötve a tabu témákat, ez is egy gyász folyamat, mert addig kinek ne tetszene, hogy a gyereked úgy néz rád, hogy te vagy a legjobb a világon, és a legtökéletesebb, és csak jó tulajdonságaid vannak, és amikor ugye kezd a gyerek szembesülni azzal, hogy hát nem minden fehér-fekete, hanem ugye ott vannak az árnyoldalak, és ehhez kell az is, hogy a szülő meg tudja mutatni saját magát, a saját esetlenségét, a saját hibáit, tévedéseit. Úgyhogy ez is egy tabu téma, mert erről sem nagyon beszélünk.
Hát Morinai Angéla meghívottunk, ugye az anya szív, mondom ezt így tagoltan, és akkor akár kétértelműsítve is, hogy egy anyának a szíve, lelke a gyereke irányába, illetve szlengesen mondva azt, hogy anya a különféle feladatköreit ellátva milyen tereken és folyamatosan szív a mindennapokban. Uh-huh. Tehát húzza a rövidebbet, ha úgy tetszik. Ő fog erről előadást tartani, és említetted Anna a halál témakörét. Hát ő úgy szintén ugye képviseli ezt a megrázó témát úgy szintén, mert hogy ő elveszítette a gyerekét.
Kihez szeretnétek elsősorban szólni, a fiatalokhoz, a családokhoz, vagy inkább a kulturális érdeklődők szélesebb köréhez? Ugye a fesztivál célja tehát a generációk összekapcsolása is. Miben látjátok a legnagyobb kihívást a különböző korosztályok közötti párbeszédben, és ehhez képest hogyan sikerült összeállítani az idei programot? Vagy mondjam úgy, Melinda, a te kedvenc kérdéseddel, hogy és milyen programok lesznek idén? Melinda?
Tényleg nekem szálltad ezt a kérdést. Hát jó, akkor beismerem most a hallgatóság előtt, hogy Puskával készültünk, Annával most itt akkor scrollozunk, mert hogy én úgy gondolom, hogy sikerült annyira sokszínű programot összeállítanunk, hogy így két héttel a fesztivál előtt napokra lebontva bizony-bizony még mi is barátkozunk, hogy akkor hánytól, és mikor, és ki, és stb. De akkor már lesem is, hogy... Hát ugye elsődlegesen Barcs Kriszta, aki velünk lesz a pénteki nap folyamán, aki a szexuális nevelés szakértő. Velünk lesz Guld Ádám, egyetemi oktató, Jámbor Eszter a Tessuli alapítója, és ők mind-mind más-más szemszögből világítanak rá a kamaszkor kihívásaira. De lesz velünk AI szakértő Korán Balázs képében, aki a ChatGPT rejtelmeiről fog beszélni, amiről már pedig szükséges, és tulajdonképp folyamatosan olyan témaköröket próbáltunk szemelgetni, és ezáltal kínálni is. Ahogy említettük, tabu téma, szeretjük szőnyeg alá söpörni, de már-már azért ott van, és kibújik a szög a zsákból, úgy a pedagógusok mindennapjaiban, mint nekünk szülők életében is. És hát úgy gondolom, hogy az érem túloldalán, úgy szintén a kamaszok körében, akik meg úgy néznek ránk felnőttekre, mint valami csodabogarakra, hogy jesszus, most miért kell úgy kezelni ezt a ChatGPT-t, vagy egyáltalán ezt a mesterséges intelligenciát, mint hogyha ördögtől jövő lenne, és még mi egyéb más. Tehát a kérdésedre válaszolva, pontosan ennek a két árnyoldalnak a valamilyen szintű egybemosása lenne a lényeg. Éppen ezért lesznek kerekasztal beszélgetések, podcast felvételek, hogy egy időben több szakértő véleményét is meg lehessen szólaltatni, és akkor így egy közös nevezőt keresni.
Igen, aki még velünk lesz, Léder László pszichológus, ő az Apa Akadémia alapítója, és hát manapság az egy nagy kérdés, ez az apátlan társadalom, hogy mennyit vannak az apák a gyerekeikkel, milyen fontos lenne pontosan kamaszkorban a határok, a keretek, a megtartó erő, az elengedés, úgyhogy Léder László már régóta ezzel foglalkozik, és pont ezért is esett rá a választásunk. És Tibenszki Móni Liza, ő egy kamaszkócs, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója, és a Kamaszokkal Suttogó rádióműsora van. Úgyhogy a podcast beszélgetésben, meg előadásban is velünk fog tartani, és a saját tapasztalatait osztja meg arról, hogy milyen mentális megküzdési stratégiákat használhatnak a szülők, pedagógusok, és lényegében a kamaszok is ehhez a párbeszédhez. És akit még... ki szeretnék emelni, hát igen, Jámbor Esztert végül is mondtad, ő műhelymunkával fog készülni, a Porcikáim című műhelymunkával, ezekre majd iratkozni kell, amikor majd a vendégek megérkeznek és regisztrálnak, hogyan kerüljünk közelebb a saját testünkhöz, hogy legyen jobb érzés tükörbenézni, és ezt azért is pedagógusoknak meg szülőknek, mert hogy elsősorban a változás velünk kezdődik, mert ugye kamaszként valaki azt hallja, hogy mondjuk az anyukája benéz a tükörbe, és jaj, hogy nézek ki, és ezek a kilók meg stb., akkor elég nehéz ugye a testünkkel való hát ilyen közös életet elképzelni, mert hogy egyszer én kell szülőként, meg pedagógusként jól legyek a bőrömben, hát meg a világban, ahhoz, hogy ezt a fajta üzenetet tudjam közvetíteni a kamaszok fele. Amikor iskolapszichológusként dolgoztam, és 21 néhány éves voltam, emlékszem, 7.-8. tartottam ilyen pályaválasztási tanácsadást, és konkrétan emlékszem ezekre a mondatokra, hogy tehát mi nem akarunk felnőttek lenni, a felnőttek olyan unalmasak. Reggel ilyeneket mondanak, hogy már megint kell menni a bányába, ezt a 20 évet valahogy nyugdíjig kibírom, és ezek azért kemény mondatok, úgyhogy végülis minden szülő végig gondolhatja, hogy reggel 7 és 8 óra között milyen mondatokat mond önmagának, a kamasznak, milyen képet mutat be a világról, mert ezek közvetlenül hatással vannak a mindennapjainkra.
ezek az önbeteljesítő jóslatok, vagy nem is tudom, minek lehet ezt pontosan nevezni, mondjuk az elmúlt 10 évben mennyire változtak, mennyire tudatosabbak a szülők, a pedagógusok ezen a téren? Tehát jobban vigyáznak-e a felnőttek arra, hogy otthon, vagy akár az osztályban mit mondanak és hogyan? Mert azt hiszem, hogy az is nagyon fontos. Vannak, idézőjelesen mondom, olyan programok, amiket hallunk, és visszaemlékszem én is egyébként az iskolában, vagy akár a családban, hogy vannak olyan mondatok, ahogy valahogy beleragadtak a fülembe. És azóta van-e valamilyen változás ezen a téren? Tudatosabbak vagyunk-e?
Hát én azt látom, hogy nem lehet egyértelmű igent vagy nemet mondani. Nagyon sok, igen, tehát nagyon sok pedagógus, és itt gondolok különösen az óvodapedagógusokra és tanítókra, rengeteg továbbképzésre járnak. Tehát még mindig mai napig is ők képviseltetik magukat a leginkább a mindenféle továbbképzési folyamatokon, és ennek van egy önismereti része is, tehát hogy aktívan foglalkoznak saját magukkal, személyiségfejlődésükkel, és itt nem azt jelenti, hogy most senki nem fog olyan mondatot mondani, aminek ne lenne akár negatív hatása, viszont hogyha vissza tudok térni rá, és azt mondom, igen, vannak régi beidegződések, és néha kicsúszik a szánkon ez a mondat, mint akár bezzeg az én időmbe, ugye szülőként ezt mindenki szerintem egyszer vagy kétszer elmondja, hogyha erre vissza tudok térni, akkor hát szerintem én is nagyon sokszor rajta kapom magam, hogy néha olyan dolgokat kezdek csinálni, amiket én magam is kamaszként utáltam. Például az egyik ilyen történet az volt, amikor a gyerekeimnek tartottam az előadást arról, hogy többet kellene olvasni, és akkor én bezzeg az én időmben hány indiános regényt elolvastam, a Vadülőt, meg a Nyomkeresőt, meg a Bőrharisnyát, és akkor a kiskamasz lányom, a nagylányom 12 évesen azt mondja, hogy Kádár Anna Mária, nem olvassa a saját könyveit? Én vagyok, és te vagy. És gondolkozom, hogy milyen könyv? Hát ezt a könyvet fordítottam, és ez az egyik kedvenc könyvük, úgyhogy csak annyit tudtam mondani, ezt nem is én írtam, csak én fordítottam. De ez nem jó kifogás, pont emiatt, mert úgy rájövünk, hogy de hát ezeket a mondatokat utáltuk annak idején kamaszként, és szerintem ez a fajta jó tudatosítás az, amikor már együtt tudunk nevetni ezeken a történeteken, mert óhatatlanul elő fog fordulni minden. Tökéletes szülők soha nem lehetünk, csak elég jók, és amikor ebbe az elég jóságba beférnek a tévedések, a hibák, a kudarcok, ez már egy nagyon-nagyon jó dolog. Amikor például nagyon szeretik a diákok azt, amikor például pedagógus elront egy matematika feladatot a táblánál, hogy igen, ő is tévedhet, ő sem tökéletes. És mi lesz, hogyha nem jön ki az eredmény? Hát semmi, kijavítom. Tehát, hogy nem lesz világvége, nem tragédia. Mert hogy sajnos a kamaszok nagyon sok ilyen mondatot hallanak. Ha nem sikerül a 8. vizsgád, aztán jön az érettségi. Ha nem kapsz munkahelyet, és mi lesz belőled, fiam? És hát mindenkiből lesz valami, sőt, most már nagyon nem is lehet tudni, azért nagyon fontos szerintem ez az AI téma is, hogy olyan szakmák lesznek, amik lehet, hogy még ma nincsenek is ott a munkaerő piacon. Tehát ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, az, hogy fel tudjam találni magam helyzetekben. Tehát ez a régi kognitív tudás, az, hogy memóriából felmondjunk dolgokat, ez nem lesz követelmény 10-20 év múlva.
Városunkban ugye sokszor beszélünk arról, hogy a kulturális életet iratlan szabályok és megszokások irányítják. Melyek azok a konvenciók, amelyeket ti tudatosan szeretnétek megtörni? A Kultfest kapcsán.
Szerintem a meghívottaink konkrétan ezt tükrözik, mert hogy a most felsoroltak közül még azért jó néhányat kifelejtettünk, és Badár szerintem
Tamást, igen.
Igen, nem tudatosan, tehát nem szándékosan hagytuk őket le a listáról, hanem pontosan ez az asszociálás az, amit te is mondasz, hogy elsődlegesen felsoroljuk, ami konkrétan a kultúrához nagyon stabilan és erőteljesen kötődik. Viszont Badár Tamás, aki humorista, bűvész, mikromágus, vagy most nem is tudom, hogy milyen sorrendbe soroljam az ő sokszínűségét. Vélhetőleg ugye most nem egy olyan előadó, akit feltétlenül a kulturális színpadra sorolnánk, és mégiscsak ebbe a témakörbe is a serdülő témaköre, a hibázni merés, amiket most itt taglaltál, Anna, tökéletesen beleillik a bűvészkedés, a tökéletes trükk illúziója, hogy ez mennyire nem működik, és hogy mennyire szükséges ezekről mind-mind beszélni. Vagy Zió Viktor, a világutazó, aki most világpremiérrel érkezik a film bemutatója kapcsán, tehát úgy képzelt, hogy nálunk hamarabb bemutatásra kerül, mint Budapesten ez a film, tehát hogy ez egy globális premiér lesz. Ahányszor ő is eljön hozzánk, mert most már sokadik ízben fordul majd meg, mindig elmondja, hogy hány kudarc története volt, hányszor hibázott, tévedett, stb. És ezekből tartja az előadásait, és mennyire nagyon-nagyon fontos, nem csak serdülők előtt, én úgy hiszem, hanem egyáltalán felnőttek egymás között erről beszélnünk, megtanulnunk, mindezt felvállalnunk. És hát a kultúra az lényegében régebb nem erről szólt, hanem egy kikozmetikázott világról, egy olyan közegről, amire maximum újjal tudtunk mutogatni, és vagy tudtunk vele azonosulni, vagy nem, de hogy azt úgy elfogyasztottuk, és akkor hazavittük úgy a puttonyunkba, és a későbbiekben vagy éltünk belőle, vagy sem.
És szerintem az egésznek az összefoglalója Hajnal Zsuzsának a stílus tanácsadónak az átalakítása. Igen. Ugye ennek a programnak a címe a legjobb filter, ha önmagad vagy. És szerintem ez lehetne akár az egész fesztiválunknak a szlogenje, hogy hozd ki magadból az, ami a te erősséged, ne vágy vagy irigyeld feltétlenül a másit, mert hogy benned is ott van minden potenciál, amit lehet, hogy rejtegetsz magad, vagy lehet, hogy nem vagy tudatában. Úgyhogy lesz egy átalakítás stílusban, színekben, és erre lehet pályázni.
Előzetesben.
Be kell küldeni egy fotót. Meg,
hát az űrlapot azt ott találja mindenki majd, illetve nem majd, hanem már most a Facebook oldalunkon, igen. És Zsuzsa lesz az, aki kiválasztja a szerencsés nyertest. Hát mindenképp úgy gondolom, hogy ehhez azért komoly határokat kell átlépni, hogy az illető merje meglépni ezt a döntést, tehát bátorítunk minden kamaszt, hogy részt vegyen ebben.
13-18 év között, ez fontos.
Pontosan, igen, mert hogy már elindult a zsibvásár ennek kapcsán, és akkor kezdenek ott a kommentekben alkudozni, hogy esetleg plusz 10 év, vagy plusz 15, stb., hogy akkor befér-e a korosztályba.
Igen, ezek a komment szekciók nagyon jók, én imádom ezeket. Én egyébként egyszer pont azt mondtam, hogy én bevezetném azt, hogy aki kommentet akar írni Facebookon, vagy bármilyen közösségi felületen, az fizessen. Hát, hogy egyszerűen legyen egy ilyen egy díj, amit beszednek, hogy...
És jól megfontolja akkor.
Hogy fontolja meg, hogy kifizettem azt az összeget, vagy nem. Na, de tovább lépve, ugye a fesztivál ingyenessége sokakat vonzhat. Miért tartottátok fontosnak ezt a nyitottságot? Ugye elmondható, hogy napjainkban azért szokatlan az, hogy vannak egy fesztivál keretén belül ingyenes események. Tehát általában úgy van, hogyha az ember elmegy fesztiválozni, akkor kifizet egy jókora összeget, nem mindenhol olyan drága, de maradjunk annyiban, hogy egy fesztiválnak a költségvetéséhez azért hozzá kell járulni, de nálatok vannak ingyenes programok is, nem is kevés. Úgyhogy ezt a fajta nyitottságot miért tartjátok fontosnak?
Kálász Eszter mesezzenekara fog hozzánk érkezni, meg Edith Piaf-estel is szerepelni fog, és arra gondoltunk, hogy legyenek olyan programpontok, amit megnyitunk a tág közönség fele. Így a pénteki napot, ezt az eddigi fesztiváljainkon is így szoktuk, hogy a pénteki nap az ingyenes, hogy az is belekóstoljon, aki nem tudja, hogy milyen a kultnak a hangulata, és azt látjuk, hogy aki már eljött egy-két programra, az ott is ragad, illetve ők a két lábon járó reklámfelületeink, mert akkor mondják, hogy hú, ez mennyire jó volt, meg milyen jó volt a hangulat, meg hány és hány beszélgetés kezdődött el és folytatódott a továbbiakban, illetve hogy pályázni is szoktunk, és a városi tanács,
az önkormányzat
támogatott, és persze ez nem fedi le a fesztiválnak a teljes költségvetését, mert mi mindig hajlamosak vagyunk túltervezni és túlmerészeket álmodni, és akkor persze, hogy kell legyen fizetős rész is ahhoz, hogy a költségvetésünk ugye üsse a széle a hosszát, de hogy amit lehet, azt ingyenessé tettünk, úgyhogy belekóstolhatnak a résztvevők egy podcast felvételbe is, mert hogy Balcs Krisztával péntek este fogjuk felvenni a podcastet az előadás után, Edith Piaf-est, szerintem ez egy méltó zárás a pénteki napnak, akkor szombaton reggel lesz ugye a családi koncert, ahova bárki eljöhet, és még egy anyaolvas csoportos találkozó lesz, mindenki egy könyvet, úgyhogy ez is egy ilyen állandó programpontunk, hogy egy ilyen olvasó csoportos találkozót is meg lehet nézni.
És hát a kézműves vásárunk az mindenki az számára állandó, nyitott, ami mind a Kultúrpalotának az előcsarnokában lesz, ugye, hogy Anna mondod, mind három napon, és ott már azért bele lehet kóstolni abban a hangulatban, ami jellemző erre a két és fél napra.
Miben különbözik a Kultfest a többi helyi kulturális rendezvénytől? Mi az, amit kiemelnétek ezzel kapcsolatban?
Hát szerintem az egyik dolog az, hogy mi egy szára fűzzük fel az összes programot, mert nagyjából a fesztiválokon persze az is nagyon vagány, mikor minél színesebb területek, témák előkerülnek. Nálunk ez minden évben úgy volt, hogy van egy kiemelt témakör, és akkor ezekhez szorosabban vagy lazábban kapcsolódnak a különböző események. Volt már életbátorság,
bullying prevenció,
generációk közti kapcsolat, és most az idén a kis és a nagy kamaszkornak a kihívásai, tabu témái. És azt látom, hogy ilyenkor nagyon jól meg lehet szólítani a pedagógusokat, akik továbbképzési pontokat is kapnak, ugye, erre, amit fel is használhatnak majd.
Mert hogy akkreditált oklevelet
kapnak, és ugye nekik gyűjteni is kell a pontszámokat, meg ezekkel elszámolni. És hát szerintem szülőként most már nagyjából mindenkit érint ez a kamaszkor, pont most adtam le tegnap a könyvemet, ami erről a témáról szól, és ott az egyik fejezetben pont arról írtam, hogy ez a kezdetétől és a végig elhúzódó folyamat, ez most már 21 néhány évet ül el fel, ez a 8 évtől egészen 29 éves korig.
A fiatal
felnőtt kornak a kezdeték, hát így szoktak sóhajtozni a szülők is az előadáson, hogy csak az első 20 év nehéz, aztán utána már jóval könnyebb. Tehát nagyon megrövidül ez a kisgyerekkor, ami tényleg egy gyászos dolog, mert hogy régebb azért ez a 13-14 évig még volt a szülőknek ilyen fellélegzésnyi idejük, hogy akkor rákészüljenek a különböző tanácsadásokra, akár a szexuális nevelés területén, hogy hát még van idő.
De kezdem úgy érezni, hogy nem lesz elég egy fesztivál kimeríteni ezt a témakört.
Igen, mert hogy olyan tartalmakkal találkoznak a gyerekek, olyan témakörökkel, ami nem volt eddig része a kisiskolás kornak, és azt látom, hogy tényleg a tanítók is azért kell foglalkozzanak ezzel a területtel, mert most már van olyan, hogy harmadikba még egyik gyerek hisz a Mikulásban, és a másik már menstruál, tehát hogy biológiailag érett, és hogy nem lehet megkerülni, nem lehet homokba dugni a fejünket, mert az a gyereknek is egy olyan folyamat, amikor egy kicsit idegenné válik a saját testében, meg kell barátkozzon a dolgokkal, ezekről kell beszélni, és hogy szülőként is szerintem folyamatosan kell képeznünk magunkat, mert az idén 2025-től már elkezdődik a beta generáció, és még az alfákkal se vagyunk teljesen tisztában, meg még az ésekkel, és hogy nagyon-nagyon megnövekszik ez a távolság, akár a kommunikációban, akár a különböző értékrendekben, kell tudnunk azt, hogy milyen ugye dolgokat fogyasztanak, egyáltalán milyen az érdeklődésük, mi az a slang nyelvezet, és szerintem minden szülő és minden pedagógus meg kellene nézni a Kamaszok című sorozatot, azt a 4 részes Netflixes sorozatot, amikor az apa kétségbe esetten sóhajt fel, hogy azt hittem, hogy a szobájában van és biztonságban van, hogy most már ez az illúzió is elillan. Abszolút. Mert ugye a különböző csoportok, a bullying, a zaklatások, ezek mind-mind ott vannak az életükben, akár a kisiskolás kortól.
És de jó, hogy ezeket most így tömbösítve felsoroltad, mert hogy majd, hogy nem kifelejtettük a rövid film pályázatunkat, amit a Tompa Miklós társulattal közösen hirdetünk. Ide 9 és 10-es osztályosok küldhetik be a rövid film pályázatukat, ez 3-5 perc kell legyen, határok közt kint és bent címmel kell működnie, és hát ez pont erről szól, hogy az illető kamaszok hogyan élik meg ezt az átalakulást, az identitáskeresést. Erre várjuk a beküldött rövidfilmeket, ebből fog szemelgetni a szakmai zsűri, és 2 nyertes osztály majd bejöhet egy-egy osztálytermi előadással Tompa Miklós társulat jóvoltából, úgy szintén a Kultfesten belül, tehát a Kultúrpalotában lesz ez a kisteremben, és ehhez egy workshop is társulni fog, úgy szintén a színjátszó művészek jóvoltából, a Pali és Leát fogják előadni. Látom, hogy bólogatsz, gondolom, hogy akkor ismered a művet. Hát ez tökéletesen átöleli az itt felsorolt témákat, hogy szleng, hogy szexualitás, és még mi minden más az, ami egy közösségen belül is, ugyanakkor egy egyén, egy serdülő belsejében is, lelkében is lecseng ebben a periódusban.
Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni, miért érdemes ellátogatni a Kultfestre, akkor mi lenne az? Mivel bíztatnátok a hallgatóinkat, hogy ellátogassanak?
Hát a szakmai előadások mellett szerintem egy nagyon jó találkozási lehetőség. Én azt látom, hogy évről évre megjelennek nagyjából azok az arcok, akik szoktak összekapcsolódni, akik párbeszédet folytatnak, akik felteszik a különböző kérdéseket. Tehát egy találkozás, meg egy jó buli is egyben.
Melinda?
Igen, én azt hiszem, hogy gondolati szinten visszakapcsoltam az előző kérdésedhez, hogy milyen konvenciókat szeretünk, vagy próbálunk mi átlépni a fesztiválon belül, hogyha kultúráról beszélünk, és azt hiszem, hogy pont ettől vagány és különc és másmilyen a mi fesztiválunk, a mi rendezvényünk, mert hogy kultúra, de valahogy inkább a lelkünket próbáljuk csinosítani, mikor erre készülünk, és nem pedig a külsőnket, mert hogy azt érezzük, amikor mindenki megérkezik, hogy annyira jó a hangulat, és annyira egymáshoz tudunk kapcsolódni mindnyájan, mert hogy ez egy picikét kisebb célközönség, mint általánosan, hogyha azt mondom, hogy egy forgatag, egy városnapok, tehát jóval kisebb célközönséget szólítunk meg, de lehet, hogy pontosan ezért is sokkal családiasabb.
A teljes programot hol lehet megtekinteni?
A közösségi oldalunkon, most már ettől a héttől napokra lebontva egész könnyen lehet szemelgetni a programok között, és
hát a sajtóban is megjelent,
a népújságban úgy szintén, és ti is beszéltek rólunk, köszönjük nagyon szépen.
De a számokban te jobb voltál most, Melinda, ismét, úgyhogy valahogy én a számokkal nekem nem működik ez a dolog, de talán majd egyszer.
És itt is felhívnánk akkor a hallgatóság figyelmét, hogy a tegnapi napon egy játékot indítottunk, melynek keretében ingyenes páros beugrót lehet nyerni erre az alkalomra. Ezt úgy szintén a Facebook oldalunkon lehet követni.
Hát akkor csekkolják le, kedves hallgatóink, a kultúra összekötés, ez a gondolat hívta életre a Kultfestet, amelynek célja, hogy a történetek, az irodalom, a zene és a művészet közösséget teremtsen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az eseménysorozat idén október 10 és 12-e között kerül sor, városunk kulturális életét színesíti, és mer új formákat, új kereteket adni az együttlétnek, és a mai reggelen erről beszélgettünk vendégeinkkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bota Trombitás Melinda szervező és Kádár Anna Mária, szintén szervező pszichológus. Visszavárunk benneteket.
Köszönjük szépen!